Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg a húsvét örömhírét, bevezetővel együtt. Így olvassuk a János evangéliumának 19. részének végén és a 20. rész elején az evangélium igéit. Ezután az arimátéi József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus holttestét. Pilátus megengedte neki, elment tehát és levette Jézus holttestét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment Jézushoz, és mirhából és aloéból készült olajat hozott, mint egy 100 fontnyit. Fogták tehát Jézus holttestét, és leplekbe takarták illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő elvéve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőként ért a sírhoz, és látott és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Isten áldja meg a legszentebb történetet, amit kapunk Istentől, az evangélium igéit. Adja meg, hogy szívünkbe fogadjuk, és ott jó gyümölcsöt teremjen. Jöjjetek, imádkozzunk ezért. Jöjjetek és lássátok, és mondjátok tovább másoknak is. Erre hívsz bennünket, mennyei atyánk. Köszönjük, hogy most mi is ezzel a két tanítvánnyal együtt benézhetünk a sírba, csodálkozva, hogy valami nagyon nagy dolog történt, hogy az, akit sirattunk, az, aki a világ bűneit a vállára vette, föltámadott, és előttünk megy. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy most is imádkozol értünk, hogy élő Úr vagy, és hogy nem valami régmúlt dolgot ünneplünk, hanem téged magadat, az élő Urat, a mi Urunkat, hatalmas és győztes királyunkat. Urunk, kérünk, emeld föl a szívünket. Engedd, hogy ez az ünnep szívünkből való legyen, őszinte és megélt. Hogy úgy tudjunk téged ünnepelni, hogy magunk formálódjunk és változzunk ennek kapcsán. Hogy megteljen a szívünk veled, megteljen a szívünk a tőled való szeretettel, erővel és örömmel, és így tudjunk tovább menni, mint tanítványok. Engedd, hogy tanítványaid és apostolaid lehessünk. Küldöttjeid, akik zengik a jó hírt ezen az ünnepen, Jézus feltámadt. Szentlélek Isten, jöjj, és végezd el mindezt bennünk. Látod, hogy mi mennyire alkalmatlanok vagyunk a megértésre, a megcselekvésre, a hirdetésre, de tőled van a mi alkalmasságunk, Szentlélek, ha elkezd el munkálkodni bennünk, csodák lehetnek velünk, bennünk és általunk. Ezt a csodát kérjük ma az ünneplő gyülekezet számára, hogy az írott igében, a hirdetett igében és a látható igében, az úrvacsorában is megélhessük. Velünk van az Úr. Engedd ennek a csodáját, hatóját minden emberi alkalmatlanságon, mely az ige hallgatásban vagy a hirdetésében gátolna minket. Áldj meg kicsiket és nagyokat, engedd, hogy a gyermekeink is téged áldhassanak, neked örülhessenek a gyerekisten tisztelten. Könyörülj minnyájunkon. Amen. Testvéreim, helyünkön maradva hallgassuk meg azt az igét, amelynek alapján a húsvét örömét kívánom hirdetni közöttetek. Talán meglepő a szakasz, amiből olvasom, de hiszem, hogy a végére megértjük, miért innen. A Máté evangéliumának 17. részéből olvasom az első 13 verset. Figyeljetek alázatos lélekkel. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Uram, jó nekünk itt lenni. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Miközben ezt mondta, ímé fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor pedig föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Ez az az ige, testvéreim, amit csak levett sarukkal szabadna olvasni, hallgatni. Főleg, hogyha belegondolunk ennek a szépségébe, különlegességébe, megértjük, hogy itt valami olyan titokról van szó, amit nem tudunk kibeszélni, nem tudunk megérteni, nem tudunk elemezni, csak térdre hullani és csodálkozni. Drága testvéreim, ilyen a húsvét is. A húsvét egy titok. Lehet elemezni, lehet bizonygatni, lehet róla vitatkozni, de titok marad örökre. Hogyan lehetséges, hogy a leplek, amikkel Jézus betekerték, becsavarták, ott feküsznek, üres a sír, és nincs ott feltámadott. Ki érti ezt? Ki tudná ezt elmagyarázni? És testvéreim, ti mégis ezért jöttetek ide a templomba. Mert ez a titok évszázadok óta foglalkoztat bennünket, ez a titok generációról generációra lenyűgöz bennünket, és méltó, hogy ünnepeljük, mint a kereszténység legnagyobb ünnepét. Testvéreim, ahhoz, hogy ennek a titoknak egy kicsit a mélyére nézzünk, kicsit távolabbra induljunk el. És azt a kérdést szeretném elétek tenni, úgy, hogy közben magatok is keresitek a választ, tehát nem csak azt várjátok, hogy valamit mondjak róla, hanem keresitek magatok is a választ, hogy kicsoda, micsoda az ember. Ki az ember? Milyen az ember? Mi lakik benne? Kicsoda az ember? Az egyik válasz lehet erre, hogy az ember, akit Isten teremtett. Ki az ember? Akit Isten megteremtett. Az optimisták azt mondják, hogy az ember eredendően jó. Sokan bizonygatják ezt, még az az általunk nagyon is tisztelt és nagyra becsült honfitársunk, szerzetes, aki sok gyereket ment, és csodálatos munkát végez, de egy cikkben azt olvastam, azt bizonygatja, hogy az ember jó. Hogy az emberben alapvetően jó lakik, csak ki kell hozni belőle valahogy. És nyilván ő úgy gondolja, hogy Isten hozza ki belőlünk a jót. Az ember eredendően jó, csak meg kell találni benne. Az optimisták azt mondják, hogy Isten az embert jónak teremtette, és jó is maradt. A pesszimisták meg azt mondják, hogy az emberbe szemenni jóság sincs, sárkányfog vetemény, ahogy egy magyarunk fogalmazott, vagy másképpen reménytelen, elkorcsosult faj, vagy ilyet is hallottam már, az univerzum halálosztaga az emberiség, amely csak írt és pusztít maga körül. Utóbbiak Isten okolják ezért sokan, Isten a hibás, hogy az ember ilyenné lett, nem lép közbe, nem csinál semmit. Hogy lehet, hogy ennyi gonoszság van a világon? Melyiknek van igaza? Most jó az ember, vagy rossz az ember? Kicsoda hát az ember? Egy másik megfogalmazás, az ember az, akire Isten gondot visel. Az ember az, aki Istennek fontos. Sőt, olyat is hallottam már, az ember az, akire kötelessége Istennek gondot viselni. Ez az Isten dolga. Hogy kötelesen viseljen rólunk gondot, adjon nekünk mindent, ahogy egy nagy költő mondja, adjon is, ha nem kérem, neki az a dolga. Adjon is, ha nem kérem. Érdekes módon, ha a gondviselésről van szó, és az ember helyéről itt az univerzumban, az Istenhez való viszonyáról, akkor a Zsoltárok könyvében, vagy Jobb könyvében, vagy a zsidókhoz írott levélben ugyanaz a szöveg fellelhető. Ó, Uram, micsoda az ember, hogy törődsz vele, az embernek fia, hogy gondolsz rá. Így is mondhatnánk, hát ki vagyok én? Hát megérdemlem én, hogy velem törődj, hogy ma is felhoztad rám a napot, nem is akárhogy. Itt valami más van a háttérben, akik így imádkoznak, így gondolkoznak. Ezeknek a bibliai részeknek a hátterében valami más van. Valamit tudnak ezek az írók arról, hogy kicsoda az ember. A rácsodálkozás és a hála hangneme, amikor a gondviselésre néz az ember. Kicsoda hát az ember. Mások azt mondják, hogy kicsoda az ember? Hát egy kreatív lény, aki létre tud hozni dolgokat. Képes valamit megtervezni, előállítani. Az ember kreatív lény, aki alkotni tud. Ezt látjuk az építészetben, a művészetben, a szellemi erőfeszítésekben, szellemi óriások műveiben, könyveiben, csodálatos könyvtárakban, technikai vívmányokban. De van itt is egy másik oldal, aki meg azt mondja, hogy az ember gyakorlatilag csak arra képes, hogy önmagát elpusztítsa, háborúkat, rombolást, szörnyű gazdtettek sorát, kegyetlenkedéseket, szörnyűségeket tud tenni. Számos kísérlet és számos valóban megtörtént esemény közelmúltban és régmúltban, de ha csak a 20. századot vesszük górcső alá, azt mutatja, hogy az ember borzalmas dolgokat tud csinálni nagy kreativitásában. Hogy a borzalomban is rettentő kreatív. Hát, kicsoda az ember. És akkor testvéreim, olvassuk péntek délelőtt itt, a nagypénteki áhítaton, kedves szolgatásom szolgálatában, hogy kicsoda az ember. Azt mondja, Pilátus így szól, rámutatva a megcsúfolt, tövis koronázott, megostorzott Jézusra, íme az ember. És megindított ez a nagypéntek délelőtti áhítat, elindította a gondolataimat arról, hát kicsoda az ember. Hagy mutassak néhány pillanatfelvételt az emberről, figyeljetek jól. Az első pillanatfelvétel a teremtés hajnala. Isten megteremti az embert. Megteremti az embert, férfivá és nővé teremti a saját képmására, csodálatosnak teremti az embert, és az emberre is vonatkozik, amikor azt mondja Isten, íme, amit teremtett, minden jó, igen jó. Az ember után még ezt is olvassuk, igen jó. És el tudom képzelni, nyilvánvalóan ezt nehéz elképzelni, de az ember csinál ilyeneket, hogy elképzeli, hogy nézi Isten az embert, és gyönyörködik benne. De szép. De szépet teremtettem. De jót teremtettem. Ott van az ember, aki szép, jó, sok mindent tud, Isten képmására teremtetett, tükrözi az Isten szépségét. Aztán a másik pillanat felvétel a Zsoltárok könyvéből érkezik felénk. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Isten letekintett a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi Istent. Mindnyájan elpártoltak tőle. Egyaránt megromlottak, senki nem tesz jót, egyetlen ember sem. Mekkora kontraszt a kettő között? Valami történt. Az emberrel, akit Isten megteremtett és gyönyörködött benne, most lenéz Isten a mennyből, és azt látja, hogy nincsen egy sem. Egy sincs, aki azt csinálná, amire ő hívta az embert. Testvéreim, meg két pillanat felvétel mellé hadd tegyek még kettőt. Az egyik Jézus, úgy, mint tiszta, bűntelen, ártatlan. Ott van Jézus, ahogy szeretetről tanít, ahogy lehajol a betegekhez, ahogy megszabadítja azokat, akik a gonosz fogságában vannak, aki szelíden beszél mosollyal a tanítványaival, példázatokat mond, és látja mindenki a jóságát. És látjuk, hogy ártatlanul elítélik, megcsúfolják, leköptösik, megostorozzák. Számos énekünk szól ennek a szörnyűségéről. Aki pedig a Pasió című filmet végignézte, az tudja, hogy ez nem egy kis finom rózsaszín történet, hanem ez egy brutális, durva történet. Az én Uramat, Jézus Krisztust meggyalázták, a tisztát és ártatlant. Ott látom Jézust, a tisztát és ártatlant, amilyennek nekem kéne lenni. Amilyennek nekem kéne lenni. Amilyennek Isten teremtette az embert. Jézus azt élte meg itt a földön, amilyennek Isten teremtette az embert. Ez a kettő. Ádám, aki megromlott, és Jézus elé áll. Ilyennek kell lenned, Ádám. Ilyennek kell lenned, Éva. Ez nagyon hasonlít tehát az első pillanat felvételre. És nyilvánvalóan szimmetrikusan beszélek, a negyedik pillanat felvétel hasonlítani fog a másodikra. Ugyanis ott látjuk Jézust a kereszten, aki magára vette a világ bűneit, és így imádkozik. Én Istenem, miért hagytál el engem? Miért hagyta el az Atya őt? Mert rajta volt a te bűnöd, és az én bűnöm. Mindnyájunk bűne. Gondoltok bele, hogyha csak akik most itt vagyunk, összeraknánk, nem az összes bűnünket, csak a múlt hetieket. Mekkora súly lenne, ki bírná a vállára venni csak az én bűneimet? Egyikőtök se bírná el. És Jézus mindnyájunk bűnét fölvette magára a Golgotai kereszten. És ott látjuk őt, mint bűnöst, mint megrontottat, mint mocskosat, mint azt, aki Istentől eltávolítatik. És amikor azt mondjuk a hitvallásban, majd az úrvacsoránál mondjuk, szála alá poklokra. Gondolkoztunk már nagy szombaton, hogy ünnepeltétek a nagy szombatot? Jó, a horvát-magyar, jó, gondolom mindenki megnézte. De egyébként, hogy ünnepeltük? Gondoltunk mi napközben arra, hogy ez az a nap, amikor Jézus a sírban volt. Szála alá poklokra. Katolikusok, evangélikusok, reformátusok másképp és másképp értelmezik ezt a mondatot. Egy közös benne, hogy Jézusnak valami borzalmas mélységet kellett megjárnia értünk. Nem véletlen, hogy a temetéssel kezdtem a felolvasást. A feltámadás az nem csak így jön. Azt nem érti a húsvét üzenetét, aki nem látja meg, hogy micsoda mélysége van a pokolnak, ami elnyeli Jézust. Testvéreim, súlya van annak, ami Jézussal történik. És innen csodálatos dolog a föltámadás. Jézus Krisztus is megmutatja, milyen a teremtett ember és a bűnös ember a maga teljességében. Amilyennek Isten tervezte, és amilyennél lettünk. Vagy hagyd mondjam így, testvérem, amilyen te vagy. Amilyen te vagy, az a második. Amilyen te vagy. Jézus magára vette az emberségünket, először úgy, mint a szépségét, a teremtettségünk gyönyörűségét, az Isten képűségünket, majd magára vette a bűnös ember eltorzult képét, hogy lássuk mind a kettőt, és térdre hújjunk. Azonban a húsvét ünnepe és a megdicsőjés hegyi jelenet is arra figyelmeztet, hogy nem ér itt véget, hogy nem csak ez a két kép van, hanem van egy harmadik kép is, a megdicsőült Jézus képe. A megdicsőült győztes ember, amire bennünket is hív a húsvét ünnepe, amire a tanítványait is megízlelteti, hívja Jézus Krisztus itt, ebben a különleges történetben, amit sokáig nem mondhattak el a tanítványok, és csak utólag mondhatták el, és azt hiszem, hogy utólag is értették, hogy mi történt, így mondjuk mi, a megdicsőülés hegyén. Mit is látunk ott? Hasonlót látunk, mint feltámadáskor. Olyan, mintha a feltámadt Jézus megjelenésének egyfajta előíze lenne, ami ott történik. Kinyílik az ég, feltárul a transzcendens, a földön túli, hogy van tovább. És ott jön Mózes meg Illés, és valami csoda dolgokat látunk, és fényesség. arról szól a feltámadás is, és ez az előíze is, hogy testvéreim, van tovább. Hogy nem ennyi a világ, amit itt látunk. És az a hely, ahol most Jézus van, az kinyílt, kinyílt a föltámadás, akkor aztán a mennybe menetel, akkor, és nekünk is kinyílik ez a kapu. Ezért szólhatott a reménység liturgiában, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen, helyet készítettem nektek. Aztán azt is látjuk ebben a történetben, hogy Jézus elváltozik. Arca fény lett, mint a nap, ruhája fehéren ragyogott, sőt egy másik evangélista azt is hozzátesz, hogy ilyet ruha festő sem tud fehéríteni, aki szaki ebben. Olyan gyönyörű, olyan fehér, olyan ragyogó volt Jézus, olyan szép, olyan gyönyörű, hogy lenyűgözte Pétert, Jakabot és Jánost. És lenyűgözte mindazokat, akiknek a feltámadott később megjelenik. Mózes is ennek egy előképe, amikor Istennel találkozik, le kell takarni az arcát, mert fénylik. Ez a harmadik ember, a megdicső győztes, aki már legyőzte a bűnt, a halált, a kárhozatot. És Jézus ezt győzte le értünk. És azt mondja, hogy mi is így tündökölünk majd. Mi is ilyen fehér ruhát kapunk a mennyben. Vágyunk ilyen fehér ruhára? Itt most, ahogy körülnézek, Lacinak szép fehér inge van, az úgy virul, virít a többiek között. Hát valahogy így volt, hogy az a fehér vonzza a szemet. Az valami egészen más, és a föltámadás, a megdicsőésed jelenet arra hív bennünket, hogy láss tovább, hogy nem ennyi az élet, hanem lesz majd hófehér ragyogó. És testvéreim, azt a titkot is elárulja nekünk az egyik levélben az apostol, hogy akik Jézus Krisztus szemléljük, színről színre mi is szépen, lassan, lassan, lassan elváltozunk, míg színről színre nem látjuk. Jobban és jobban kiformálódik rajtunk a Krisztus, és aki hívő ember elkezd ragyogni, annak kisugárzása van, szavak nélkül is, annak ereje van. És nézzétek meg a tanítványokat, hogy milyen lelkesítően hat. Jó, Péternek könnyű a maga szangvinikus természetével, de rögtön házat akar készíteni, sátrat készíteni. Mózesnek, Kélésnek, Jézusnak magára nem is gondol, magukról elfeledkezik, mert annyira örül. Lelkes, csodálattal és örömmel teli. Drága testvérem, a húsvéti ember ilyen. A húsvéti ember lelkes, örömteli. Tele van vigasztalással és reménységgel. Ilyen volt ott Péter, Jakab és János. És ilyen volt a két versenyfutó bajnok, János és Péter. És elhangzik a szózat. Ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Majd a végén nem látnak senkit, csak Jézust egyedül. Ilyen a húsvéti ember. Nem lát már mást, csak Jézust egyedül. Tündökölni, ragyogni. Megfeledkezve önmagáról, mindenről, és őt hallgatni. Testvéreim, szeretitek ti hallgatni Jézust? Szerettek ráfigyelni? Vonzza a tekinteteteket? Szoktatok foglalkozni a szavaival, amiket az evangélisták elénk adnak? Szeretitek Jézust? A húsvéti ember nem tud szinte másra se gondolni. Jézus van a középpontban. És nézzétek meg, mit hív elő az emberből. Mindig gyanakszom azokra a karizmatista gyülekezetekre, a szélsőségesről beszélek, mert sok mindenben igazuk van és helye van annak, amit ők kihangsúlyoznak, mi meg elhanyagolunk. De a szélsőséges esetekben, amikor elmondja, hogy megjelen neki Jézus borotválkozás közben, mondja az egyik nagy ige hirdetőjük. És tovább borotválkozott és beszélgetett vele. Drága testvéreim, amikor Jézus megjelenik, nem borotválkozunk tovább. Akkor bizony térdre hullunk. Akkor ott szó bennakad, nem folytatom. Ott testvéreim, alázat van. Nézzétek meg Pétert, Jakabot, Jánost. Nézzétek meg húsvétkor Tamást, a nagy kételkedőt, kötekvőt. Én Uram, és Istenem, és térdre esik. Amikor Jézus fölragyog előttünk a dicsőült, győztes Úr, akkor világossá válnak a viszonyok, hogy ő az Isten, én az ember. Ő az Úr, én a picike, szinte semmiség, akit mégis kegyelméből fölevel. Mert oda megy Jézus, és bátorítja őket. A megrémült, megrendült tanítványokat oda megy, szinte megsimogatja a buksiukat. Ne féljetek, keljetek fel, ne féljetek. A győztes Krisztus nem ijesztgetni akar. A feltámadott nem valami szupermen, aki csodákat akar tenni, hanem azt mondja, hogy ne féljetek, bátorodjatok, előttetek megyek. A megdicsőő győztes Krisztus a figyelmünk középpontjába kerül. Testvéreim, ezért gondoltam elétek hozni a megdicsőlés hegyi jelenetet, mert amit ott átélnek a tanítványok, és ami Jézuson ott látszik, egyfajta előíze, ízeltetése annak, ami húsvétkor történik. Mert testvéreim, nézzétek meg, a tiszta Jézus, aki tanított, gyógyított, mennyire érintette meg az embereket? Megérintette. De mennyit ért? Lettek ebből apostolok? Dehogy. Elbújó, félő, tagadó, áruló tanítványok lettek belőle. Hát, amikor látják Jézust meghalni a kereszten, a második pillanat felvételt, akire a bűn ráfröccsen, aki ott szenved a kereszten, hát ez apostolokat nemzett. Nem inkább az Emmaus úton bukdácsoló, csalódott tanítványokat, akik azt mondják, mi azt hittük, ő fogja megváltani a világot, de már 3 napja a sírban van. Mitől lettek apostolok? Mitől bátorodtak föl? A harmadiktól. Mert találkoztak a győztes, megdicsőült királlyal, Jézussal, a feltámadottal. Ez a feltámadott érinti meg őket. Ez a feltámadott hívja őket alázatra. Ez győzi meg őket, és nem más. És ettől mondja Pál apostol a korintusi második levélben, első levélben, bocsánat, hogy enélkül a hitetek hiába való lenne. Ha Krisztus nem támad föl, akkor ti is bűnben, halálban vagytok, és hiába való a hitetek, az Isten tiszteletetek, és a mi prédikálásunk is. Ha ez nem igaz, az egésznek semmi értelme. De mondja az apostol, de Jézus feltámadt. És ez formálja át a tanítványokat. Ez ad lenyűgöző perspektívát számukra és számunkra is, a transzcendens felé, hogy nem annyi a világ, amit látunk, hogy több az élet annál, mint ami előttünk van. Erről a megdicső győztes Krisztusról tesz tanúbizonyságot a jelenések könyve. Ezért prédikáltam sokat róla mostanában, mert engem is lenyűgözött a győztes király. Testvére, mi győzni szeretünk. Hát ilyenek vagyunk, szeretünk győzni. Társas játékban, fociban, drukkolásnál is a mi csapatunk győzzön. Szeretünk győzni. És testvéreim, akkor tudunk lelkesedni. Nézzetek meg egy győzelmet ünneplő futballcsapatot. Nézzetek meg egy győztes sportolót. A győzelemtől átformálódik az ember. Hát elhiszitek-e, akkor, amikor a keresztjéneket valahol írtják, van, ahol lenézik, persze Ázsiában, Afrikában egyre többen vannak. Európában mi itt vagyunk kisebbségben, összehúzzuk magunkat, csak nehogy bántsanak. Vagy megsértődünk, ha bántják a keresztjéneket, és csúnyákat mondanak róluk. Védekezünk, ha egy társaságba elmegyünk, és kiderül, hogy hívők vagyunk, és cikiznek minket, akkor inkább nem szólunk vissza, mert olyan ciki, meg inkább ne bántsanak. Hát ilyen a győztes sereg. Testvéreim, húzzátok ki magatokat, miután megalázkodtatok is Krisztusot. Húzzátok ki magatokat, mert a győztes Úrnak a serege vagytok. És ez a győzelem átformál bennünket, ahogy a tanítványokat is. Miért olyan fontos, hogy mindhárom embert, hogy mindhármat lássuk, a teremtett, a megromlott és a helyreállított győztes megdicsőült embert? Végül ezeket az érveket elmondom. Az elsőnek a látása azért fontos, hogy tudjuk, hogy kihez tartozunk. Isten teremtett bennünket, ő formált, ő hívott életre, az ő képére és hasonlatosságára teremtett, és ezért erre vagyunk elhívva, hogy az összetört Isten kép helyreálljon bennünk. Itt a földön csak ez elkezdődik, a mennyben majd teljes lesz. Azért jó ezt az elsőt látni, hogy értsük, nem az Isten oka a világban lévő gonoszságnak, hanem ti vagytok az okai, meg én. Mi vagyunk az okai a világban lévő gonoszságnak, háborúnak, nem az Isten. Ő nem így gondolta, olvassátok rá a bűnbeesés történetét. És egyszer az életbe ne kutassátok az értelmetekkel, hanem a szívetekkel olvassátok el, és megértitek. Miért fontos a másodikat látni, a megromlott embert? Mert megóv bennünket minden nagy vitástól. Testvéreim, ha hisztek az emberekben, nagyot fogtok csalódni. Megvéd a hamis illúzióktól, itt a gyülekezetben is. Azt hiszitek, hogy itt jobb emberek vannak, mint odakint. Azt hiszitek, hogy mi nem vagyunk alkalmasak minden alávaló gazságra. hogy nem szólunk olyat a másiknak, amit nem kéne. Vagy sutyiban nem csinálunk olyat otthon, amit senki se lát, de mégis csináljuk. Hát mi jobbak vagyunk. Ha tudod magadról, hogy nem vagy jobb, miért várod, hogy a keresztény testvéred jobb? Miért várod? Óvjon meg az Isten minden hamis illúziótól, hogy emberekben legyen a mi bizodalmunk és hitünk. Szüleinkben is csalódhatunk. Van olyan. Gyerekeinkben is, unokáinkban is, testvéreinkben is. Bárkiben, egy valakiben nem csalódkozunk. Megóv bennünket az önmagokról és másokról táplált illúziótól, ha meglátjuk a keresztre feszített Jézusban a bűnt. És ugyanakkor igaz önismeretre és bűnbánatra hív bennünket, hogy ebben ne törődjünk bele. Hogy napról napra keressük a megtisztulás, a bűnbánat lehetőségét Isten előtt. Mert van rá mód, mert Krisztus föltámadt, és itt jön a harmadik. Ha látjátok a győztes megdicsőült Jézust, felemelve lelkünket reménységet ad. Megóv a pesszimizmustól, mert ad reményt, ahol remény van, ott nincs pesszimizmus. Megóv az apátiától, az érzelemmentességtől, a belefásultságtól, mert aki a megdicsőült Jézust látja, nem lehet fásult egy idő után. Megóv az emberi kapcsolatok feladásától, újrakezdheted abban, akivel csalódtál, mert Krisztusban mindig újra lehet kezdeni. Ugyanakkor egyértelmű lesz a még nem határa. Még nem vagyunk tökéletesek, még nem vagyunk egész tiszták. Még nem értük el az üdvösségünknek a legvégét, a mennyországot. Ott majd más lesz. Ha látjuk a megdicsőült Jézust, minket is megérint és meggyőz. Alázatra és engedelmességre hív. Tartást ad és perspektívát. Úgy, ahogy az első tanítványoknak. Testvéreim, Péter apostol szavaival fejezem be, aki ezt írja egy helyen. Krisztus nem tett bűnt. Álnoksám sem hagyta el száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel a keresztfára. Hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg, mert olyanok voltatok, mint a tévegő juhok. De most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Így legyen. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.